8 óra 15 perc van, folytatjuk a beszélgetést Török Lajossal, az Equilor befektetési ZRT vezető elemzőjével. A hírek alatt jött ki a Magyar Távirati Iroda közölte, illetve szemlézte Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter szavait, aki bejelentette, hogy a Vodafone Magyarország, mondhatjuk, hogy 51%-os Antenna Hungária és 49%-os állami tulajdonba került, 660 milliárd forint értékű a tranzakció, és hát óhatatlanul az ember ilyenkor arra gondol, hogy egy gazdasági válság kellős közepén honnan volt erre pénz, mi a célja a felvásárlásnak? Itt kezdetben ezzel kapcsolatban neked milyen gondolataid vannak?
Ugye sok új információt azért most nem tudtunk meg, tehát ez már egy jó régóta bejelentett tranzakció, az árazás se változott ezek alapján. Tehát
maradt a 660
igen,
milliárd.
Igen, ugye amikor kijött ez a komment, folyamatosan a vita részben Nagy Márton, részben a gazdasági elemzők között, hogy olcsó vagy drága a Vodafone, hogyha a Magyar Telekomhoz hasonlítjuk, akkor egyértelműen nagyon drága volt a tranzakció, most nyilván Európában lehet ennél drágább telekommunikációs céget találni, mondjuk nem a régióban, vagy régióban nehezen, de mindesetre ez az ár, ezért adta el a Vodafone, ezért vásárolta meg a Forage, illetve a Magyar Állam közösen. Nagyon nagy kérdés, hogy mi szükség volt egy olyan időszakban erre, amikor mondott gazdasági nehézségek vannak, ugye mindannyian tapasztaljuk ezt a mindennapi életben is. A másik pedig akkor nem tudom, hogy miért kell folyamatosan különadókat kivetni, hogyha ennyi pénzzel rendelkezik a költségvetés. Nyilván mindig meg lehet találni a finanszírozást, tehát új hitelfelvétellel, más forrásbevonással, csak így az időzítés nagyon furcsa.
A forrásbevonást illetően hogyan jöhetett mégiscsak össze? Miből lehet ezt a tranzakciós értéket kigazdálkodni? Vagy ez szintiszta költségvetési forrás akkor? Vagy ehhez kellett valamilyen külföldi hitelfelvétel például?
És nyilván az, hogy a költségvetés honnan szerzi a pontosan a forrásait, ez nyilván nem lehet így összekapcsolni, hogy most ez éppen adóforintba jött, vagy éppen egy devizakötvény kibocsátásból. Azt látjuk, hogy azért úgy óriási dollár kibocsátás lezajlott a múlt héten. Én nem kötném direkt be ezt össze egyébként, tehát azért nem gondolom, hogy ezt ilyen egyszerűen össze lehetne kötni. Költségvetésnek megvannak a forrásai, úgy döntöttek, hogy erre allokálják.
Uh-huh. És összességében akkor ugye Nagy Márton azt mondta, hogy a kormány kiemelt cél, hogy a bankszektor, az energiaszektor és a médiaszektort is többségi nemzeti tulajdonba csatornázzák. Mondhatjuk, hogy ez a nemzet stratégiai érdek még ebben a nehéz gazdasági helyzetben sem szorult vissza, szóval, hogy így, hát nem tudom, nyilván itt érezzük ebben a visszásságot talán egy picit.
Hát nem kicsit, hát most lehet sok mindent mondani, nem tudom, hogy miért feltétlenül érdek az, hogy kinek fizetjük a telekommunikációs számlát, tehát igazából, mint fogyasztó igazából, vagy mint elemző, igazából ezt nem nagyon tudom máshogy kommentálni, mint hogy nekem teljesen mindegy, hogy a Vodafone londoni székházának, vagy éppenséggel a Forage-nak fizettem be az hónap végi számlát. Nem tudom, hogy ez miért akkoros nemzetstratégiai érdek egyébként én személy szerint. Látjuk azt, hogy a kormánynak persze ez célja, hol ilyen, hol olyan módszerekkel ezt általában el is érik. Nyilván a kiskereskedelmi láncok vannak még utoljára hátra, hogyha így nézzük.
Az ügyfeleket illetően szerinted változások lesznek, vagy most, aki eddig Vodafone ügyfél volt, az most kezdjen el tájékozódni, hogy mi várható rá, vagy ezzel kapcsolatban majd a tájékoztatás azért eléggé nyilvános és könnyen érthető lesz?
Nyilván nyilvános lesz az, hogy mennyire lesz könnyen érthető, ezt nyilván mindig egyénileg is függ. Azért azt hozzá kell tenni, hogy gyakorlatilag óriási mértékben csökken a verseny. Tehát az eddigi három szereplős verseny kettő szereplőssé csökken, ugye a Forage-nak már a Digi is a tulajdonában van, így a vezetékes szolgáltatásoknál valóban minimális lesz a verseny. A mobilnál nem változik, ugye, hiszen ott ugye a Telenor az külön cégcsoportban van, tehát korábban egyébként arról is voltak plegykák, hogy a Forage-ban is érdekelt lenne, az végül is nem történt. Most már Jettelnek hívják, elnézést, igen.
A harmadik
szolgáltatót, igen, Magyar Telekom és a Vodafone mellett, tehát ott nem csökken a verseny, de a vezetékes szolgáltatásnál óriási versenycsökkenés lesz, és hát nagyon-nagyon sok olyan ház lesz szerintem, ahol maximum egy szolgáltató lesz. Tehát így is azért vannak olyan települések és olyan helyek, ahol egy szolgáltató érhető el, most ezeknek a száma szerintem drasztikusan fog emelkedni. Érdekes, hogy a GVH-ban jön, ezt miért nem tartja versenycsökkenésnek például.
A Forage számaira, vagy részvényárfolyamára majd kíváncsi leszek egyébként, hogy hogyan változik, vagy kilő-e majd 9 órakor. Elkezdett gyengülni a forint, lehet összefüggés a kettő között?
Hát én azért ezt így direktben nem kötném össze, mondom, ezt már nagyon régóta tudjuk, tehát persze ilyenkor lehet, hogy egy ilyen hírszinten bejátszik egy picit, de én nem gondolnám ezt ilyen szinten fontosnak, tehát igazából ez most semmilyen új információt nem jelent. annak az esélye szerintem, hogy ez a deal szétesik, ugye, amikor bejelentés óta én nem tartottam magasnak, és szerintem most az, hogy bejelentették, hogy nyilván ez kvázi nullára csökken, de nem gondolom, hogy ez a forint befolyásoló erő lenne.
Uh-huh. És egyébként összességében, hogyha áttérünk akkor a forintra és a bankközi devizapiacra, akkor nyilvánvalóan itt a forint árfolyamát a tavalyi év végén eléggé fel-le megdobta, hogy hogyan alakul a megállapodás az Európai Unióval az uniós források kapcsán. A forint most mondhatjuk, hogy stabilan a 400-as tartomány alatt van ugye az euróval szemben. Ez maradhat, kitarthat húzamosabb ideig? Hogy látod a forint jövőjét?
Itt két nagy faktor van. Az egyik az, hogy meddig marad meg ez az óriási kamatkülönbözetünk. Még megvan, tehát ugye 18% a magyar irányadó kamat, a lengyel mondjuk 6,75, tehát sem még alacsonyabb Európáról, meg ne is beszéljünk, vagy a fejlett piacokról. Tehát amíg ez a több mint 10%-os kamat előnyünk megvan, addig én úgy gondolom, hogy a forint erő maradhat, a másik pedig nyilván az EU források. Itt most idéglenes nyugalomban márciusig. Nyilván közben is jöhetnek ma hírek, és erre mindenképpen figyelni fogunk. Tehát én azt gondolom, hogy az első negyed évben maradhat az erős forint, és akkor utána lesz nagy kérdés, hogy megindul majd a kamatgyengítés, tehát a kamatvágási ciklus, ez mennyire lesz agresszív, mennyire lesz hirtelen, mennyire lesz nagy ütemű, akkor ismét szerintem a 400 forint környékére térhetünk vissza, és én úgy gondolom, hogy egyébként ez idejébb nyugalmasabb lesz ilyen szempontból, mint a tavalyi volt, tehát az a fajta csapkodás talán elkerülhető, hogyha nem történik valami olyan eszkaláció, vagy olyan új kockázati faktor, amit még most mi nem látunk, de évvégére ismét szerintem, tehát második fél évben ismét ez a 400 forint körüli euróforint árfolyam jöhet vissza, mondom, egy ilyen V alakú pályát várok most a forinttól idénre.
Az infláció szempontjából számít az, jelentősen számít az, hogy ugye kiszoktuk emelni, hogy a gyengülő forint hogyan járul hozzá az inflációs növekményhez, most fordítva kicsit mérsékli az inflációt, hogy a tavalyi hát rekordgyenge forint szintekhez képest most erősebb az árfolyam?
Mérsékelheti, igen, hozzá kell tenni, hogy ez nem fog árak csökkenésével járni nagy részt, tehát hogyha egyszer már fölemelték az árat és megvették azért az emberek, akkor nem fogják levágni, a következő áremeléseket azonban részben elodázhatja, tehát ilyen szempontból segíthet. Nyilvánvaló, hogy azért látni kell, hogy ennek azért van egy 1-2%-os hatása egy ilyen extrém forint gyengülésnek, és nyilván, hogyha egy extrém forint erősülés van, ezt vissza is kaphatjuk. Nem árcsökkenésbe, viszont abba, hogy egyszerűen a következő emeléseket akár kitolhatja. Ez nagyon termékspecifikus egyébként, tehát nyilván van egy általános makroképünk, meg egy általános inflációs képünk, de amikor megnézzük az egyedi termékeket, akkor ott meg lehet mondani, hogy hol mennyire játszik ez be.
Pénteken érkezik a friss magyar inflációs adat decemberre vonatkozóan. Még inflációs növekedés várható egyértelmű, tehát a inflációs fordulat csökkenés még nem körvonalazódik. Vagy ha körvonalazódik is, még nem lesz látható.
Igen, tehát még decemberben nem várjuk azt, hogy csökkenjen az infláció hó per hó alapon, tehát hogy ha év per év alapú számokat hasonlítjuk össze, akkor is további emelkedés várható, és ez valószínűleg az első negyedében sem fog bekövetkezni. Nagyon nagy kérdés, hogy mikor és hogy lesznek kivezetve az árstoppok, azoknak a hatása. Én azt gondolom, hogy amíg árstoppok vannak, addig egyetlen az inflációs várakozások olyan magasan horgonyozódnak, hogy igazi inflációs fordulatról nehezen tudunk beszélni, tehát egyértelműen negatívan hatnak ilyen kontextusban ezek az árstoppok.
De összességében szerinted az euróövezetben már viszont van inflációs fordulatot, már ugye egy számjegyű, azt hiszem 9,2 volt a legutóbbi év per év alapú fogyasztójárindex.
Igen, azt látjuk, hogy a legnagyobb piacokon, tehát francia, német, spanyol jelentős inflációs fordulat, hogy a spanyoloknál van egy állami támogatás is erre, tehát ilyen áfa csökkentés és más programok. Beszéltünk a gázáról, itt mindenképpen bejátszik, tehát nagyon nagy kérdés ez, hogy tényleg tud-e mondjuk 100 euró előtt stabilizálódni az a gázár folyama az év folyamán, amennyiben igen, addigra akkor kijelenthetjük, hogy megtörtént az inflációs fordulat. Amíg itt azért vannak bizonytalanságok, addig azért ezt nehéz egyértelműen kijelenteni, de most jelenleg minden adat arra utal, hogy túl vagyunk az inflációs csúcson az eurozónában, és az idejében relatíven magas, de csökkenő inflációs trendeket látunk. És itt azért el tudom képzelni már mondjuk, hogy 24, de legkésőbb 25-re tényleg visszatérünk a 2%-os jegybanki célhoz.
Uh-huh. És végezetül még kicsit a magyar gazdaságról, ugye a nagy kérdés, ami foglalkoztat mindenkit, hogy aki a gazdasági életet figyeli, hogy elkerülhető-e a recesszió, gazdasági visszaesés idehaza. Nyilván a kormány optimistább ebből a szempontból, bizonyos elemzők pedig azt mondják, hogy hát a realitások talaján maradva a technikai recesszió elkerülhetetlen. Most volt már pár adatközlés az év elején is, eddig változtak-e az